Jelen pedig az erkölcs. Eddig kevés ilyen erkölcsös nővel találkoztam. Telefonos kisasszony. Mint egy templom. Valóban, mint egy ismeretlen, különös 20. századi vallás székesegyháza, a telefonközpont, ahol soha véget nem érő imád zümmögnek, halk, alig hallható zsolozsmát mormolnak, melynek moraja rejtélyes egyveleggé olvad. Állok fenn az erkélyszerű emelvényen, a karfa mellett, s áhítat fog el. Innen belátni az egész helyiséget. Az emeleten nők, a földszinten nők. Túl a másik szárnyon, az emeleten földszinten szintén nők vége láthatatlanul. Kötött kabátkákban leányok, asszonyok 20 és 30 között, mind a fal felé fordulva, bámulva a falat, kissé előre görnyedve valami alázatos, imádkozó mozdulattal, mint a jámbor zsidók. Az eleven falon jelek gyulladnak. Sárga köröcskék, zöld köröcskék, piros köröcskék, melyek egy-egy emberi akaratot jelentenek valahol a drót végén, egy-egy hangot, mely fénnyé változott. Műszerek acélzaja. Amint lemegyek az erkélyszerű emelvényről, hallom az egyhangú, mindig egyforma litániát. Központ, halló, halló, mással beszél, központ, 12 óra, József, egyedül, hozom már, központ, maradjon kérem, Teréz, lépjen ki, megvan, tessék, központ, csengetem, foglalt, központ, 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 örökké. Egy leány háta mögött állapodtam meg, aki acélkék ruhát visel, s még kontyot. Fekete hajjal koszorúzott fejét fölveti, hirtelen föláll ringó székéről, amely egy gyengéden hajlított talpú hintaszékhez hasonlít. Most váltják föl. Vele beszélgetek.
Mi érdekli?
Ez a fal.
10 000 hüvely. Mindegyik egy állomás. Bármelyik munkahelyről kapcsolni lehet az egész várost.
Miért lobog ez a lámpa?
Valaki idegeskedik. Rázza a villát.
Ha nem volnék itt, azt hinném, hogy én vagyok az. És ez mérték folyamatosan?
Elromlott a készüléke, nem tud beszélni. Most mögötte táncol az előfizető.
Táncol?
Így mondják.
És ez a két fénykör?
Ezek már össze vannak kötve, de még nem találkoztak. Csengetik.
Mivel?
A figyelő kulcssal.
Miért tudott föl az a hölgy?
Magas számot kértek tőle.
A hintaszék, amint félrelő kis semmi zajt se ver, a kezelőnő némán dugaszol, a hosszú zsinórral összeaggat két lelket, mely a térben keresi egymást. Mik ezek a dugók a hüvelyekben?
A kikapcsolt számok. A zöld dugó nyaral, a sűjesztett fehér zöld dugó nem fizet.
Aha. Sokan nem fizetnek. Mindig ennyi a jelentkező?
Csak ilyenkor délben, ekkor a legtöbb.
A hóra kanonika, a papok számára kötelező imák órája itt most a nagyváros legmagasabb lázgörbéjét jelenti. Budapest az üzlet, becsvágy, érvényesülés betegjeként félrebeszél. Kezemben a zsebórával olvasom érlökését, egyetlen nő egy óra alatt legalább 100 kapcsolást végez.
Mindjárt elcsendesedik itt minden. 3-kor újra kezdődik, és tart 5-ig. Aztán fokozatosan kifárad, megnyugszik.
Kisétálunk a verőfényes, tágas előcsarnokba. Leányok jönnek-mennek a munkából, vagy munkába, már teljesen felszerelve fejhallgatójukkal, amely mint egy páncélba veri finom fejüket, csak bal fülüket hagyva szabadon a külső világ számára, keblükön a mellhallgató fényes szerkezetével, melyből holmi csodálatos, leoperálhatatlan acéltájukként. 45 foknyi szögben hangtölcsér mered ez az eleven száj felé. Mindegyik maga zárja a készülékét, hogy fertőzést ne kapjon. Nagysádok?
Nem vagyunk már azok. Csak a kávéházi telefonkezelők neveznek még így. Kedves nagysád, édes, drága, aranyos nagysád. Hála Istennek a többiek elhagyták. Felesleges.
Vannak rokonszenves hangok? Goromba hangok?
Az sok.
Férfiak?
Inkább a nők.
És hogy gorombáskodnak?
Az szép, drágám. Regényt olvas? Érdekes a regény?
Esküszöm, hogy ebben a hajszában nem egy regény, de egy epigrammát se lehet elolvasni.
Meg aztán másképp is.
Például.
No. Fene egye meg a körmét.
És mit felel rá?
Semmit. Nekünk tilos feleselni. Örülünk, hogy túl vagyunk rajta. Gyerünk tovább.
Mondja, mit povedál annyit ez a város?
Hivatalos titok.
Nem kíváncsi a beszélgetésekre?
Talán a kezdő, az első napon. De másnap ő is megunja. Mindig ugyanaz.
Akadnak érthetetlen beszélők?
Néha. Egy 2 éves gyerek, aki először telefonál. Akkor a mamát kéretjük oda. Néha egy részeg. Tegnap előtt, amikor éjszakás voltam, valamilyen ittas ember egy 4 óráig lógott a tölcséren, és mindig csak ezt dadogta. Csak az a baj, csak az a baj.
Mi volt a baj?
Az, hogy nem tudta, mit akar.
Telefonugratások? Telefonviccek?
Békében. Április 1-én a hülyék intézetét nem is volt szabad kapcsolni. Kidugaszolták. Mindenki azt kérte. Ma már nem így jókedvűek a pestiek.
Mi van itt karácsony éjszakáján?
Sírás.
Az előfizetők is sírnak néha a telefonba?
A mentőket kérik. Egy orvost minden szám nélkül. Akármilyen orvost az Isten szerelmére. Ilyenkor jaj veszékelnek, elszaladnak a készüléktől, ráakasztják a villára a hallgatót. Nekünk kell őket felcsengetnünk, hogy voltak épp mit is akartak. Ellenőrizni, hogy megérkezett-e már a segítség.
Fáradt?
Kicsit. A szem fáradt ki. A fül, a torok, a hát. Meg a kar, amint az ember a magas számokért nyúlkál. Nekem szerencsére elég hosszú a karom.
Most bontja a beszélgetésünket. Könnyű cipője végigkopog a kőlapokon. Köröttem egy palotta, minden zsongás. Prágai, berlini, New Yorki hangok a hangerősítőtől annyira élesen, mintha mellettem beszélnének. 3 pár emberi hang a dróton egyszerre, anélkül, hogy összevesznének. Egy több emeletnyi magasságú tűzfalon villamos számológépek kattannak, valahányszor a 32.500 telefonkagyló valamelyikét felemelik, és az üveglappal elzárt korongokon számok ugranak ki, melyeket lefényképeznek, hogy megállapíthassák számláinkat. Lenn a pince ablakán derékvastagságú kábelköpegek zuhannak be ólomzuhatakként, keresve a központot, hogy minden, ami kün izommunka, itt ebben a központi idegrendszerben, ebben az idegcsövekkel, ideggócokkal körülkacsolt óriási agyvelőben öntudatra jusson. Soha se láttam ilyen értelmes, ideges épületet. A holtnak hitt anyag itt érzékeny. Minden mozog és lélegzik, titkos percenéssel, a gépek gondolkoznak. Ha a sarokból előlépne a seprő és megszólítana, nem igen csodálkoznék. Mérnök. Berend Iván vagy Derblé Fülöp a vasgyáros? Egyik sem. Sárga mérőpálca fityeg felső zsebéből, fejében sportsipka. Semmi regényesség. Szava okos, szakszerű. Amint azonban bevezett a gyártelepre, mely 30.000 négyszögméternyi területen nyúlik el, mint város a városban, a maga külön mentőivel, orvosaival, lehetetlen nem gondolnom állandóan a futuristákra, és önkéntelen is az ő már elavult módszerük szerint stilizálom őt. Úgyhogy fejéből egy háromszög lesz, karjaiból egy körző 2 szára, szemeiből villamos lámpa. Az ember gép, és a gép ember. Gőzturbinák dohognak, transzmissziós szerkezet a gyár lelke hajtja a lendítő kerekeket. Írdatlan őserdő ez, a mesterséges természet titokzatos lüktetésével. Mindenütt élet, a sötétben a kazánok mellett munkások, több mint 1000 munkás, több mint 1000 kék sapka, kék zubbony. Ennek az őserdőnek kék a színe, fülsiketítő lárma. Gépek, hagyjatok beszélni engem is! Ordítani kell. Mi ez?
Kalapács.
Mit csinál?
Kalapácsot.
A kalapács kalapácsot, a motor motort, ősnemzés.
Tessék?
Kiabálok, egymás által szaporodnak, mint a párducok az őserdőben. 20. század. Gép, egyre több gép. Hol ennek a határa, hol ennek a vége, főmérnök úr?
Annyi bizonyos, hogy pár évtized múlva úgy tekintenek majd erre a gépre, melyet most látunk, mint mi a kéziparra. 30 év óta vagyok itt. Azóta a villamosság mindent átalakított. De ez még csak a kezdet kezdete. Köröttünk most 50 gép dübörög. Mindegyik a maga mesterségét folytatja. Tévedhetetlen biztonsággal, milliméternyi pontossággal. A maró pofa menetet vág a kerékbe. A fúró vas csipkéket mintáz. A gyalú vasforgácsot fodorít, s közben a gépek önmagukat gondozzák. Szappanos víz hűti, síkosítja a kerekeket.
A gépek gondolkoznak.
Figyelje meg a munkások arcát. Nincs rajtok semmi erőfeszítés, csak éberség, ítélet, szellemi munka. Egyik se díjbirkózó, akármilyen cingár, vékony dongájú legény is kitűnően megmunkálja a vasat.
Mi mászik a fejünk fölött?
A daru. 25 tonnát emel.
Mint egy prehisztorikus masztodon, amely föltámadt. És most hol vagyunk?
Az öntödében.
Arany.
Nem, ez folyékony vas. 2600 fok meleg.
Arany, arany. A folyékony vas a kazánból millió és millió karácsonyi rakéta sziporkázásával ömlik le a gödörben lévő formába, pokoli hőséget árasztva. Szerényen állok mellette az én 37 foknyi állati melegemmel. Ha ebbe belenyújtanám az ujjamat...
Parancsoljon!
Megnyálazza ujját, egy pillanatra beledugja, aztán villám gyorsan kikapja.
A nedvesség gőzpárát alkotott köréje. Nem éget, mert nagyon meleg.
Mennyi halál van itt körülöttünk?
Mint mindenütt.
És ezek a szörnyek, melyek úgy tépik szét a vasdorongokat, mint a kalácsot, nem csábítják az embereket meghalásra?
Itt még senki se lett öngyilkos. Akik meg akarnak halni, azok más módot választanak. Vizet, mérget, pisztolyt.
Miért?
Mert szerszámjaik nagyon ismerősek, hétköznapiak nekik. Minden öngyilkos, romantikus.
Milyen viszonyban van a munkásaival?
Mint egyik munkás a másik munkással. A munkás érzi, hogy a mérnök ember a szakmájában. Aztán a fizetése is alig valamivel több.
Mennyi az ön fizetése?
Havi 400 pengő. Sok kartáson a tervező osztályon csak 200 pengőt kap. Gyárunkban nem egy állástalan diplomás mérnök dolgozik, mint napszámos.
Miért lett ön mérnök?
A bátyám házi tanítója technikus volt. Imponált nekem. Egyszer este, amint a lámpa alatt ült, nagyon megnéztem. Nyilván ezért. Meg aztán mindig szerettem a matematikát. Mindig szerettem fúrni, faragni, ezermesterkedni, mint minden magyar ember. Külföldön, Németországban, Angliában megbecsülik mérnökeinket. A magyar találmányoknak se szeri, se száma. Összerakható vasúti hídjainkat a háború alatt a németek még a francia határa is elvitték. Azt mondták, jobb, mint az övéki.
Van mérnök típus?
A mi mérnökeink nem típusok, mint a németek, akik a barométer szerint öltözködnek. A mieink sokat olvasnak, társaságba járnak, diákosan jókedőek, szeretik a humort. Főképp a szóviccet. Van egy humoros évkönyvünk is. A vicinális dugóhúzó.
Mit látok még? Egy 60 méteres kazánt, egyetlen darab vasból kovácsolva, cséplőgépeket, melyeket nem sokára Olaszországba és Bulgáriába szállítanak, lakatosokat a második emeleten, asztalosokat a harmadik emeleten, a vonatosztályon kocsik vasvázait, tengelyeket és kerekeket elszórva, mint valami vasúti katasztrófa után, oldalt pedig immár csinosan befestett kocsikat, melyekben a villanylámpa is ég, s vadonatúj párnáin munkások ebédelnek paprikás krumplit. Egy másodosztályú kocsi már a sinem van, holnap kigördül a pályára, vígan kocog majd a pusztán, vagy valahol az olasz tengerparton. Már teljesen elkészült. Csak még a poloskák hiányoznak beléje. Thank you. Jockey. Meeting, start, finish favorit. Csupa angol szó röpköd körül az alagi Jockey kocsmában, mintha Albionban volnék, és messze, valahol a 19. század közepén, mert ez a sport, amióta repülőgépek, autók mérkőznek egymással, erősen a múlt ízét érezteti, Széchenyi reformkorát. A Jockey, ezt jelenti Jancsika, a Jack skót becéző neve. Az én Jockeym középütt választja el haját, szétálló füleit, mint egy a szél fújja, egyvágtában. Reggeli munkaöltözet, lovagló csizma, szarvasbőrrel toldott nadrág, fehér vadásznyakkendő. Ódon metszett valami grófi kastélyban. 38 éves, 22 esztendeje lovagol. Beszélgetés közben könnyedén egyik témáról a másikra ugrunk. Hány kiló?
Ma a Mázsálón 49 voltam.
Itt sértés, ha valakit súlyos egyéniségnek neveznek. Mennyinek kell lennie?
Azt mindig a handicapper határozza meg. Például 1897-ben 47 voltam, és 39 kilót kellett nyomnom dresszel, nyereggel együtt.
Mit csinált?
Hát leadtam, egy hét alatt.
Hogyan?
Először is. Nem ettem egy falatot se. Sokat cigarettáztam, naponta 2 kupica konyakot ittam, utána kiöblítettem a szájamat szódavízzel, aztán kiköptem.
Miért?
Mert a víz is hizlal. Attól jobban kell félni, mint az ételtől. Akárhogy szomjaztam, nem ittam egy korty vizet sem.
Tantalusz!
A gőzfürdőben minden nap 4-5 óra hosszat izzadtam. Egy ülésre átlag leolvadt 1 kiló. Csak hogy az izzadáshoz is érteni kell. A verejtéket le kell kaparni azzal a kis falapátkával, hogy vissza ne szivárogjon a testbe. Sokat beszéltek egy angol Jockeyről, aki itt valamikor forró nyárban bundát húzott magára. Sálat kötött nyakába, s úgy szaladgált az utcán. Ez nem célra vezető módszer. Többet ér a gőz. Így az ember biztosan megkapja a kívánt tehersúlyát.
Íme valaki, aki testét, mely agyvelejével, szívével együtt egyéniségét jelenti, állandóan tehernek érzi. Az ember teher a földnek, mondja a költő. Mennyi a legkönnyebb Jockeynk?
27 kiló.
És a legnehezebb?
66 kiló.
Ki vette észre tehetségét?
Egy huszárszázados úr, az árvaházban. Mihelyt megpillantott, tetszettem neki, hogy oly alacsony vagyok, s vékony csontú. Kihozott? Beálltam lovászfiúnak.
Milyen a lovászfiú élete?
Rabszolgaság. Hajnalban 2:30-kor kell. Kitrágyázza a lovakat, sétáltatja, vakarja, amint az istállómester parancsolja. Úgy adják, veszik ezeket a trénerektől, mint a portékát.
Milyen lovon ült először?
Egy szilaj kis csikón, 3 éves koromban.
Levetette?
Le, azonnal. Be is törtöm a fejem.
Hát azóta...
3 agyrázkódás, 2 koponya repedés, 5 válperectörés.
Lábtörés?
Az nem is számít. Egy lábtörés 8 napig tart.
Verseny előtt mit csinál?
Csak arra ügyelek, hogy semmit se adja ki a kezemből. Semmi erőt. Se tüzet, se pénzt. Még villamos jegyemet is mással váltatom.
Mit eszik ilyenkor?
Csak egy pohár pezsgőt iszom.
A ló?
Az fél abrakot kap, 4 liter zabot.
Miből áll a doping?
Kólából, atropinból, koffeinből, anyarosból.
Mennyi a síkló átlagos sebessége?
56 másodperc alatt 900 méter.
Gyors vonat sebesség. Izgatott a verseny alatt?
Kényelmesebben ülök a nyerekben, mint ezen a széken.
A gyöp diadalordítása, éjjenzése lelkesíti?
Csak a lovamat.
Hány versenyt nyert?
47-et. Budapesten, Prágában, Krakkóban, stb.
Milyen nyelveket beszél?
Németül és angolul folyékonyan.
Sok gróffal érintkezett, hogy köszön neki?
Kezét csókolom.
Milyen híres Jockeykkal találkozott?
Az öreg Taral. Úgy szeretett, mint az édesfiát.
Mennyit keres egy világhíres Jockey?
Maga se tudja. Egy angol Jockeyről mesélik, versenyistállójának tulajdonosa valamelyik versenynapon nem kapott a szállodában szobát. A portás sajnálkozva adta tudomására, hogy épp az imént adták ki az utolsót, a Jockeyjának, aki egy 7 szobás lakosztályt foglaltatott le magának és titkárjainak.
Zsoké van?
Bulford leánya. Egyszer nálunk is lovagolt.
Meddig tart a zsoké dicsősége?
Körülbelül 45 esztendős koráig.